Akkor a mai napon folytatjuk a Pál apostol első korintusi leveleinek a 7. részének a 25. versétől a fejezet végéig, ami a 40. versig bezárólag. Tehát 1 Korintus 7, 25-től a fejezet végéig. Én a református 75-ös fordításból olvasom. A hajadonokról ugyan nincs rendelkezésem az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint aki az Úr irgalma folytán hitelt érdemel. Azt tartom tehát jónak a küszöbön álló megpróbáltatások miatt, hogy jó az embernek úgy maradnia, amint van. Feleséghez vagy kötve? Ne keres válást. Feleség nélkül vagy? Ne keres feleséget. De ha megnősülsz, nem vétkezel, és ha férhez megy a hajadon, nem vétkezik. Az ilyeneknek azonban gyötrelmük lesz a testben, én pedig szeretnélek ettől megkímélni titeket. Ezt pedig azért mondom, testvéreim, mert a hátralévő idő rövidre szabott. Ezután tehát azok is, akiknek van feleségük, úgy éljenek, mintha nem volna, és akik sírnak, mintha nem sírnának, akik pedig örülnek, mintha nem örülnének, akik vásárolnak valamit, mintha nem volna az az övék, és akik a világ javaival élnek, mintha nem élnének vele, mert e világ ábrázata elmúlik. Azt szeretném, hogy gond ne terheljen titeket. Aki nőtlen, az az Úr dolgaival törődik. Hogyan legyen tetszésére az Úrnak? Aki viszont megházasodott, az a világi dolgokkal törődik, hogyan legyen tetszésére a feleségének. Ezért élete megosztott. A nem férjes asszony és a hajadon az Úr dolgaival törődik, hogy szent legyen testében is, lelkében is, aki pedig férjhez ment, a világi dolgokkal törődik. Hogyan legyen kedve, legyen tetszésére a férjének. Ezt pedig éppen a ti javatokra mondom, nem azért, hogy törbe csaljak, hanem hogy fedhetetlenül élhessetek, és osztatlan szívvel ragaszkodjatok az Úrhoz. Ha pedig valaki azt gondolja, hogy tisztességtelenül bánik hajadon lányával, ha eljár felette az idő, és mégis hajadon marad, tegye meg, amit akar, nem vétkezik, adja férjhez. Aki azonban szilárd elhatározásra jutott, és a szükség nem kényszeríti, mert hatalma van saját kívánsága felett, és úgy döntött szívében, hogy jegyesét megőrzi, jól teszi. Azért, aki feleségül veszi jegyesét, az is jól teszi, de aki nem veszi feleségül, még jobban teszi. Az asszony törvény köti, míg él a férje, de ha a férje meghal, szabadon férjehez mehet ahhoz, akihez akar, de csak az Úrban. Az én véleményem szerint azonban boldogabb lesz, ha úgy marad. Hiszem, hogy bennem is az Isten lelke van. A múlt vasárnap a 17. verstől a 24. versig olvastuk, amelyiknek a súlyponti mondanó valója az a 20. és a 24. vers, egy kis eltéréssel megfogalmazva, de az egyiket mondanám, hogy mindenki maradjon meg abban a hivatásban, amelyben elhivatott. A hív ember a megtérés után, vagy a megtérés által a szellemi élete gyökeresen megváltozott. És semmilyen külső változtatásra nem volt szüksége a hív embernek, ezt mondja Pál, ha csak nem volt az az előző élet erkölcstelen vagy istentelen, ezt olvassuk a 5. részben a felhalmozott problémák miatt, amik voltak Korintusban, főleg abban a városban, ahol egy kikötőváros volt, és minden jó és sok minden rossz is beférkőzött. Igazából ezt a gondolatot folytatja a 25. verstől a fejezet végéig Pál apostol, és itt ebben a fejezetben igazából a párkapcsolatokról szól, úgy beszél, hogy senkit nem hagy ki, talán egy csoportot hagy ki, akik elváltak. Ugyan beszél a válásról, de kifejezetten az elváltakhoz nem szól. Tehát beszél a hajadonokról, és itten beletartoznak ugye a férfiak is, tehát van, aki szűznek fordítja, akár férfi, akár nő, beszél a jegyesekről, beszél a házasokról, és beszél az özvegyekről. De az elváltakról ilyen szempontból konkrétan nem fűz tanácsot. Azt mondja, hogy azzal kezdi Pál apostol ugye ezt a 25. verset, hogy azt kiemeli, hogy ő nem kapott az Úrtól közvetlen kijelentést, és ezért sokan azt gondolják, hogy hát ez Pálnak a magánvéleménye, meg hát egyébként is Pál olyan kicsit nőellenes, vagy nem tudom milyennek szokták mondani, de nem erről van szó, hanem arról van szó, amikor ő ezt mondja, akkor rögtön hozzáfűzi, hogy ezt nem közvetlenül az Istennek a szájából hallotta, hogy így mondjam, hanem arra tudok hivatkozni, amit múltkor már felolvastunk a 2 Péter 1.21-ből, hogy azt mondja, hogy Péter, de ez vonatkozik nyilván minden szent íróra, mert sohasem ember akaratából származott a profécia vagy kijelentés, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Ez az egyik ismérve annak, hogy az isteni szó elhangzott. Ez talán az a kategória, amit most mond Pál, mert azt mondja, hogy ezt nem közvetlenül Istentől kaptam, de miután bennem van az Istennek a szelleme, ezért én hitelt érdemlő vagyok. És ez kiderül ugye sok írásban a Bibliában, hogy amikor azok az emberek, akik ezt leírták, hogy így mondjam, nem tudták, hogy ez az Istennek a szava lesz örök időkre. Gondolok itt Lukácsra, de gondolhatok a többire is, János apostoltól, Péter apostolig bezárólag. Aztán persze van olyan dolog, mint János apostolnál a Jelenések könyvénél is, és az úrvacsora szereztetésénél is Pál, amikor azt mondja, mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek. Tehát vannak olyan dolgok, amiket face to face, szinte szemtől szembe hallja, tudja az az ember, akinek kijelentette magát az Isten, és úgy jelent ki dolgokat. Pál apostol erre egy nagyon jó példa, a gyülekezettel kapcsolatos dolgokat senki olyan mélységben nem hirdette ezen a földön, még maga az Úr Jézus sem, nyilván ennek megvolt az oka, nem az ismerethiánya, hanem nem jött el annak az ideje, de se Péter, se János nem foglalta olyan mélyen össze a gyülekezettel kapcsolatos kérdéseket, mint Pál apostol. És úgy gondolom, hogy mind a kettő az Isten szava számunkra, és így hallgassuk, vagy így olvassuk újra ezeket a gondolatokat, mert ezzel fejezi be ezt a részt. Ugyanígy kezdi a 25. verset, és a 40. versben is azt mondja, hogy az én véleményem, de hiszem, hogy bennem is az Istennek a szelleme van. Tehát úgy gondolom, hogy ezt nem szabad kiragadni a Bibliából, mert ha ezt tesszük, akkor igazából szelektálunk. És ezt látjuk a bibliakritikusok részéről is, hogy vannak dolgok, amiket úgy könnyedén kiemelnek a Biblia soraiból, és másképp értelmezik, és valami módon elvetik annak a isteni jogosultságát. Aztán több kommentárt azt mondja, hogy amikor Pál apostol ezt leírja, úgy tűnik, hogy a feltett kérdésekre válaszol. Nekem is gyanúsan olyannak tűnik, mert szinte egy pontokba szedi Pál, hogy most én erről fogok beszélni. Hát most lehet. De és azért gondolom, hogy ez egy kérdés lehetett, mert azt mondta, hogy neki nincs erről külön tanítása. Tehát nem Istentől nyert tanítással jön a korintusokhoz, hanem föltettek valószínűleg egy kérdést, és ő az Istentől kapott bölcsessége szerint válaszolt ezekre a kérdésekre. És talán amikor ezt olvassuk, ugye egy kicsit úgy érzékeljük, mintha azt mondaná, hogy igen is, meg nem is. Minden kérdésre azt mondja, hogy igen, aztán van, amelyiket egy kicsit azt mondja, hogy jobb. És mindig idézőjelben nekünk a mi szempontunkból rosszabb helyzetre mondja, hogy az a jobb. De azt gondolom, hogy ennek megvolt a maga oka. Egy nemrég zsidóüldözésen keresztül ment keresztényeknek a idején vagyunk túl, nem kellett hozzá, gondolom, ilyen szempontból proféciai látás, hogy azt látni kellett, hogy az Úr Jézus azt is ígérte, hogy bízzatok, mert nyomorúságotok lesz ezen a földön, de én vagyok, és bízzatok bennem. És ő ezt látta, és ugye ilyeneket mond, és ebből a szemszögből vizsgáljuk meg, vagy értékeljük azt, amit Pál apostol ebben a szakaszban mond. Ilyeneket mond, ugye, hogy azt tartom jónak a 26. versben a küszöbön álló megpróbáltatásokról. És van, aki azt mondja, hogy ez már nem csak, hogy a küszöbön van, hanem már el is érkezett. Aztán a 29. versben a hátralévő idő rövidre szabatott. Ugye ezt olvassuk a Tesszalonika levélben is, hogy elmondja, hogy az Úr Jézus mikor jön vissza, és ugye ő is mond egy ilyet, amit Isten látszik, hogy pontosan beigazolja magát, mert maga az Úr Jézus mondta, hogy nem fogja tudni azt a napot és azt az órát, hogy akkor Pál apostol honnan tudná. De ő úgy érezte, hogy mi, akik majd élünk, és majd akkor visszajön az Úr Jézus. Hát ő ezt nem élhette meg. De ebben reménykedett. És minden hívőnek ez a reménysége. És ez nem egy csalfa reménység, hanem ezt Isten a maga kezébe helyezte el. Aztán a 31. vers ugye azt mondja, hogy akik a világ javaival élnek, mintha nem élnének, mert ennek a világ, mert a világ ábrázata elmúlik, vagy Csia Lajos bácsi azt mondja, hogy ennek a pompája átváltozik. Tehát, hogy így mondjam, egy kicsit lefelő menő ágban van ez a világ, de Isten országa, és az Úr Jézus Krisztus visszajövetével valami csodálatos dolog helyreáll, és erre vágyódik a hívő ember. És azért, amikor ezt a kicsit ilyen negatív képet látjuk ebben a részben, azért szeretném elmondani azt, hogy Pál apostol máshol, és az ige máshol nagyon nem csak hogy bátorít, hanem pozitívan nyilatkozik a házasságról, nem beszélve arról, hogy ez maga Istennek a intézménye. Ugye azt olvassuk a 1 Mózes 2.18-ban, azt mondja az Úr Jézus a teremtés végén, hogy nem jó az embernek egyedül, alkotok hozzáillő segítőtársat. Tehát ez az Istennek az általános akarata, hogy az emberek megházasodjanak. Amit aztán Pál apostol itt leír a szüzességről és annak a megtartásáról, az egy külön ajándék és külön kegyelem, de nagy általánosságban azt mondhatjuk, hogy Isten házasságra teremtette az embert. Aztán van egy nagyon kedves ige, amit szeretnék felolvasni, nem tudtam kiírni, mert aránylag hosszú, 3 versből is áll. A Zsidók 13-ból szeretnék felolvasni a 4. verset, ha megtalálom. Azt mondja, hogy nem, bocsánat, csak a 4. vers. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. Így két dolgot mond a házasságról, isteni szempontból, hogy ez mindenki előtt, ez egy ilyen szent dolog. Ugye a katolikus egyházban a 7 szentségből az egyik a házasság. És itt gyakorlatilag azt mondja az ige, hogy ezt vegye úgy mindenkinek, mindenki, hogy ez egy isteni gondolat, hogy az emberek házasságban éljek. A 4. vers, Zsidó 13.4. A másik pedig a házasoknak szól, azt mondja, hogy legyen tiszta ez a házasság, a házas élet legyen tiszta. Tehát úgy gondolom, hogy szabad ezt a két oldalt együtt látni, és így nézni ezeket a dolgokat. Az Pál apostol azt mondja itt a 28. versben, hogy illetve csak oda szeretnék kiukadni, hogy ezekben a válságos, nehéz időkben, és akik egy pár világégést már túléltek, a mi nagyszüleink és szüleink is, akik az első és második világháborút van, aki mind a kettőt megélte, tudja, hogy a legnagyobb szörnyűségek mindig a családos emberekre vártak. Mert ott volt egy gyermek, vagy több, ott volt egy édesapa, egy édesanya, akit vagy elhurcoltak, vagy a háborúban, vagy sebesültként jött vissza, vagy nem tért vissza, hogy Pál apostol erről beszél, hogy akik nincsenek házasságban, idézőjelben egy pár fokozattal kevesebb szenvedésnek vannak kitéve, mintha ezt mondaná Pál a 28. versben, az ilyeneknek gyötrelmük lesz a testben, már akik megházasodnak, én pedig szeretnélek ettől megkímélni titeket. Inkább, és ez a jó, az az egész részben ezt érzékeljük Istennek, ezt a szabadságát, amit Pál apostol közvetít felénk, hogy elmondja mind a két részét a dolognak, ugyanúgy, mint az Ószövetségben, de ez egy kicsit finomított változat. Az Ószövetségi ottan az életet és a halált adja a zsidó nép elé, itt pedig azt mondja, hogy igazából nem dönthetsz rosszul. Mert azt mondja, hogy ez is jó, az is jó. A legfontosabb, hogy az Isten előtt jó lelkiismerettel hozzuk meg azt a döntést, amit meghozunk, és arra álljunk rá teljes hittel. Ugye a 25. versben, ugye én, mint régi házasság gondozó, ez nem is jutott eszembe, hogy gyakorlatilag Pál apostol az első házassági tanácsadó, mert a 25. versben azt mondja, hogy tanácsot adok. Nem azt mondja, mint az 5. részben, amikor a bíróság elé mentek a kedves testvérek, hogy mit ne tegyenek, nem azt mondta, hogy ez is jó teszi, ha elmegy, ha nem megy, akkor még jobban teszi, azt mondta, hogy nem. Bizonyos dolgokra azt mondja Pál apostol, hogy rendelkezik, például az úrvacsoránál is. Van, amikor elmondja részletesen, ugye majd a 11. részben az úrvacsorai dolgokat, és aztán majd a végén, majd, amikor oda megyek, akkor majd még többet fogok erről beszélni. Tehát vannak dolgok, amik nem az a kérdés, hogy is, hanem ez a helyes út Isten szerint. De ebben az esetben nem ezt mondja. Ő azt mondja, hogy tanácsot adok. Én úgy gondolom, hogy sokszor a tanáccsal vagyunk a legnagyobb bajba. Mert ha nekünk azt mondják, hogy mit kell csinálni, akkor könnyű azt mondani, hogy ezt mondta valaki, egy tekintélyes ember, könyv, egy író, bárki, és de hát oda át ezzel nem lehet takarózni, de amikor azt mondja valaki, hogy ezt meg lehet csinálni, de te döntesz, akkor egy kicsit idézőjelben bajban vagyunk, de nem vagyunk igazán bajból, mert Istennek ez az igazi akarata, hogy ő, a Teremtő Isten soha semmivel kapcsolatban nem kényszeríti az embert. Még Pált sem. Azt mondta neki, Anániáson keresztül, hogy majd meg kell tudnia, hogy mennyit kell szenvedni az én nevemért. Ez nem volt kötelező. Nem volt kötelező egy profétának se elmenni, se Mózesnek erre az útra, amire rálépett. Küldjél mást, Uram, én fiatal vagyok, én nem tudok beszélni. Minden kifogás megvolt, de Isten küldte őket, és megáldotta őket. De ott nem, ilyen szempontból nem vagy-vagy dologról beszélünk. Aztán így nézzük sorba ezeket a dolgokat, a hajadon vagy nőtlen. Ugye azt mondja a 26. vers, jó az embernek úgy maradnia, amint van. Ez pontosan abba illik bele, amiről múltkor Csaba beszélt, az életnek más területein, ha valaki szabad, vagy rabszolga, aztán lehetséges az, hogy kiváltják, de minden esetben azt mondja, hogy maradhat úgy, ahogy van, mert tényleg ez a legfontosabb, hogy Isten gyermeke lett a hívő ember, ennél nagyobb szabadsága nincs, és csak abban kell változnia mindenképpen, amire Isten készteti őt, vagy biztatja. A körülmények ilyen szempontból nem lényeges dolgok, pedig sokszor hívő emberként is nagyon keressük a komfortot, és egyebet is úgy eszembe jött nekem is, amit már többször emlegettünk, de ott a Maszáról is Zolit hallottunk, hogy mit tettek ezek a testvérek azért, hogy feladják a kényelmüket, a családi, hogy így mondjam, békességüket, jólétüket, azért, hogy elmenjenek és másoknak szolgáljanak, hogy ez micsoda jó dolog ilyenben pozitívan dönteni, de ez sem kényszer. És utána a 28. versben ugye rögtön azt mondja a nőtlen, a hajadonoknak, vagy a nőtleneknek, de ha megnősülsz, nem vétkezel, ha férhez megy, a hajadon nem vétkezik. Tehát rögtön itt van a másik válasz. Egyik oldal azt mondja, hogy nem, maradjál úgy, ahogy vagy, a másik azt mondja, ha megléped ezt a lépést, akkor sincs semmi probléma. Aztán a 27. vers az a házasságban élőknek az egyetlen tanács, amitől idézőjelben, hogy szoktuk mondani a mai világban, hogy kiakadtam. Azt mondja, hogy ne keress vállást. Hát hogy jön ez ide? Nem tudom, hogy Korintusban ez mekkora probléma volt. Hát miután ott a szexualitásnak külön kultusza volt, lehetséges, hogy ott az erkölcsi előélettel nagy problémák voltak, de Istenben a megtért embereknek helyre kellett állni, de lehet, hogy még ez is probléma volt. Hát, mintha olyan dologról beszélne, mint ami élő probléma. Tehát, hogy mintha folyamatban lenne a gyülekezetben egyfajta ilyen dolog. Most már a mai kor emberének ez nem tűnik olyan nagyon nagy újságnak, amikor a statisztika szerint, ugye itt most nem hívőkről beszélünk, de ott sem nagyon jó a statisztika, minden második házasság válással végződik, hogy ez a tanács a Pálnak, hogy ne keress válást. Ne a kapcsolatokból való menekülés legyen a vágy vagy a cél, hanem kapcsolatok gyógyítása és megtartása. Én úgy gondolom, hogy ez nem csak a házasságra, minden konfliktusra, ami testvér és testvér között, családban lévő problémákra igaz, hogy sokkal könnyebb keresni a leválást, az elválást, a szakítást egy kapcsolatnak, mint azt, hogy ezt begyógyítom, ezt megoldjuk, ezt Isten segítségével megpróbáljuk imádság, és ami csak rajtam áll, azt megtenni azért, hogy ez begyógyuljon. Ugye van egy nagyon szép kínai közmondás, ez csak úgy sejtelmesen érinti ezt a kérdést, azt mondja, hogy ne hagyd, hogy a fű benőjön a barátod és a te kerted között. Mert ha benő, akkor ott már nincs kapcsolat. Ha nincs, aki tapossa az utat egyik embertől a másikig, akkor ott felveri a gaz azt a területet, és nem lesz átjárás egyik embertől a másikig. Aztán azt is tudnunk kell az Isten véleményét a válásról. A korintusiak nem tudom, hogy tudták-e, ha csak nem Pál apostol elővette az ószövetségi tekercseket, és tudott nekik olvasni, de mi már biztos, hogy tudjuk olvasni a Malakiás 2.16-ot. Azt mondja, kevés dologra mondja az Úr, de erre azt mondja a válásra, gyűlölöm azt, aki elválik feleségétől, mondja az Úr, Izrael Istene, mert erőszak tapad ruhájára, mondja a seregek ura, vigyázzatok magatokra, ne legyetek hűtlenek. Egyik oldalról Isten azt mondja, hogy utálom a elválást, mert ez egy szövetség, ugye ezt mondja ugyanebben a könyvben Isten igéje, erre hivatkozik, és arra, hogy ne legyetek hűtlenek. És azért ezt meg kell jegyezni, hogy a válást szűk körben engedte az Úr Mózes által az Ószövetségben, és az Úr Jézus által az Új Szövetségben, de nagyon-nagyon szűk körben. Aztán arról beszél Pál apostol, hogy azt emeli ki, hogy az egyedül a férfiak és a nők a 32. és 33. versben, hogy a szolgálat szempontjából nem megosztottak. Élhetnek az Úrnak és a szolgálatnak, elhivatásuknak, hogy így mondjam, háborítatlanul. És szembe a házasokkal, akiknek így fejezi ki Pál apostol magát, hogy az élete megosztott. Ám már a 33. és 34. versben arról beszél, hogy azért megosztott a hívő házasságban a férjnek és a feleségnek az élete, mert azt mondja, hogy az Úrnak is akar tetszeni, illetve hát neki engedelmeskedni, de akar tetszeni az ő férjének, az ő feleségének. És nekem itt ez egy plusz tanítás jött be. Ezt úgy kijelenti Pál. Ezt nem figyelmeztet erre. Magyarul számomra az jött le, amit eddig nem jött le, az az alap, hogy én keressem az én házastársamnak a tetszését. Óha, erről van szó. Én úgy szeretném, hogyha ő megváltozna, és már valamit észrevenne, hogy jobban kéne csinálni felém. Azért ez hamarabb eszembe jut, mint hogy azt mondja Pál, hogy mintha ez lenne az alaphelyzet. Ez a normális dolog, hogy én keresem az én házastársamnak, ami tetszésére való. Olyan érdekes, hogy az Úr Jézus, a vőlegény, mondja Pál apostol, és a mennyasszony a gyülekezet, és mit tesz a vőlegény a mennyasszonyért? Azt mondja, hogy az életét adja érte, de nem csak azért, hogy megnyerje a kezét, folyamatosan. Hogy majd odaállítja Isten elé úgy, ahogy az Istennek tetsző. És akkor sokszor ugye azt látjuk mi férfiak, meg főleg a világiak, hogy egy férfinek csak addig érdekes a történet, míg a várat be nem veszi. Ha bevette a várat, átmegy uralkodóba. Hogy milyen a mi Urunk, Jézus Krisztus? Mennyire keresi nem csak a tetszésünket, hanem a mi jólétünket, ami fedhetetlen életünket akarja Isten elé állítani, ő így gondolkozik a gyülekezetről, aki mi vagyunk. És szabad nekünk férfiaknak így gondolkozni a mi feleségünkről. De úgy gondolom, miután az ige itten nem tesz különbséget, ugyanezt mondja a hölgyeknek is, a feleségeknek is. Aztán a 35. vers arról beszél, hogy igazából a hajadonokról beszél, de azt gondolom, hogy ez a cél minden hívő embernek, akár egyedülálló, akár házas, két dolgot mond, hogy fethetetlenül éljünk, és osztatlan szívvel ragaszkodjunk az Úrhoz. Megnéztem ezt a fethetetlenül élni, tehát a fethetetlen szót a görög-magyar szómagyarázatban illedelmesnek, illőnek, álhatatosnak írja, és a magyarban pedig azt mondja, hogy erkölcsileg kifogástalan. Tehát valami ilyesmit gondol Isten a hívő ember életéről, a másik pedig ugye, hogy osztatlan szívvel ragaszkodni az Úrhoz. És Csőr Lajos bácsi egy nagyon durván fogalmazza, hogy így mondja, mehez képest, azt mondja, hogy úgy éljetek az Úr mellett, hogy ne úgy legyünk, hogy ide-oda rángatva. Hol ide, hol oda. Tehát amikor mi nekünk keressük a feleségünk iránti tetszést, férfiak, akkor az nem azt jelenti, hogy neki tetszik, de az Úrnak nem. Ilyen, hát ilyen az a legrosszabb. Az az Anániás és Szafíra. Azok a bűnpártolásban voltak nagyon egységben. Az Istennek nem tetszik. Hogy ne legyünk ide-oda rángatva. Abba tudjuk egymást segíteni, hogy egyek legyünk az Úrban. Erre biztat ez az ige számomra. Érdekes, igen, bocsánat, itten még a 36. és 38. vers beszél igazából talán a jegyesekről, és elég nehéz volt a fordítóknak, ez több kommentár is leírta, hogy ez egy nagyon nehéz fordítás, és amennyit én elolvastam, abból számomra a legjobbat elolvasom a testvéreknek. Ez pedig a testvérgyülekezeteknek az egyik alapítója, John Nelson Darby fordította így. Ha valaki úgy gondolja, hogy helytelenül bánik szüzességével, és ha van élete, és ha túl van élete virágján, és így annak meg kell lennie, tegye meg, amit akar, nem vétkezik, házasodjon meg. De ha valaki szilárdan áll szívében, és nincsen szüksége, de hatalma van saját akarata fölött, és úgy ítélte szívében, hogy megtartja szüzességét, jól teszi. Aki megházasodik, jól teszi, és aki nem házasodik meg, jobban, még jobban teszi. Ugye, mert itt ebben a fordításban, ami nálunk is van, ez úgy tűnik, mintha az édesapa, ami a társadalmi viszonyok mellett elképzelhető, hogy diszponálta a lányának a házassága fölött, akár az Ószövetségben látunk ilyen példákat, de ez a fordítás azt a lehetőséget adja meg a számunkra, hogyha valaki teljes, hogy mondjam, jogkörrel rendelkezik a saját élete fölött is, akkor is dönthet Isten szerint való módon, és erre buzdítja az ige és a jegyeseket is, hogy nyugodtan házasodjatok meg. Aztán szól a 39. és a 40. versben az özvegyekről. Nagyon érdekes, hogy itt az ige egy kicsit abba az irányba megy, ugye, hogy maradjon úgy az özvegy. Ezt 55-ben írta körülbelül Pál apostol, 65-ben írta az 1 Timóteus 4-et, ugyanaz a Pál írta, és egy kicsit ezt másképp fogalmazza, azt szeretném felolvasni, vagy kiegészíti. Ott arról beszél, jó, ha jól olvasom, hogy 1 Timóteus 4:1-3, akkor nem a kettőt keressem. Azért, mert akik tiltották a házasságot, azok a tévtanítónak kezeli Pál apostol. Tehát azért érdemes ezt a két igét egymás mellé tenni, hogy ő ezt tanácsolja, hogy az egy jó, ha úgy marad, de ez a másik gondolat is megállja a helyét, mert Istennek a szava. A szellem pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak, és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak végezve saját lelkiismeretükben, ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket az Isten azért teremtett, hogy hálaadással éljenek velük, és a hívők és az igazság megismerői. Tehát ez az egyik gondolat, a másik pedig az, amit lehet, hogy nem írtam föl, de ugye a Pál apostol mondja, hogy az özvegység az ő szemében úgy képzeli el, hogy a 60 év fölöttieket lehet csak bejegyezni, mert azokra külön gondja legyen a gyülekezetnek, hogyha nincs családja annak az özvegynek, és ez érthető is volt társadalmilag is, de a gyülekezet diakóniai munkájából adódóan, és azt hiszem ez így volt, nagyon helyes. Viszont a fiatalabbaknak azt mondja a 5. rész 11. versében, azt akarom tehát, hogy a fiatalabbak özvegyek menjenek férjhez, szüljenek gyermekeket. Tehát ez a kettő együtt igaz, tehát ne ragadjuk meg az egyik igét, mint az egyetlen igazságot, hanem összességében szabad nézni az igét, hogy hogyan gondolkozik nem csak Pál, hanem maga Isten. Ezt a gondolatot, amit itt a 7. részben olvasunk, ezt a Róma 7-ben, a 2. és 3. versben is leírja Pál, de ott nem teszi hozzá azt, amit itt a mai fejezetünkben olvastunk, hogy szabadon férhez mehet az özvegy, vagy megnősülhet, fordíthatjuk talán így is, de csak az Úrban. Ez a kikötése az igének. Aztán a 40. versben ugye azt olvassuk, hogy boldogabb egy özvegy is, hogyha nem megy férjhez, vagy nem nősül, mert ezt gondolja Pál, és ezt csak abból a szempontból tudom vizsgálni, ahogy ezt az egészet bekezdte. Hogy igazából amekkora öröm a házasság és beteljesedés az egyén számára, az ilyen nehéz időkben olyan nehéz ennek a megszűnése, elválása, vagy a családban való törések vonalán, ha ilyen szorongattatás, háború, vagy nehézség jön. Számomra ebben a részben, amit itt olvastunk, felolvastunk, az jött le, hogy házasságban, vagy anélkül, özvegységben, vagy újraházasodásban, és ide venném az elváltak helyzetét is, azt mondja az Isten igéje, hogy Isten dicsőségére engedelmesen az ő szavára éljünk, mert ez mindennél fontosabb. És valahol talán ez a kulcs szó, hogy ez a boldog állapot. Ugye, hogy Párhegyi Feri bácsi szokta volt mondani, hogy nem olvasunk arról, hogy a boldogok a házasok. Pedig Isten annak tervezte, de valahol az a bibliai boldogság ezen túlmutat. Valami olyasmit akar a szemünk elé állítani, ami az Istennel való kapcsolatnak, ez az a szép kifejezés, amit itt olvastunk ebben a fordításban, valami módon osztatlan szívvel ragaszkodni az Úrhoz. Emellett azokat a kapcsolatokat, amikben vagyunk, vagy amik megszűntek, azokat értékelve Isten előtt tudjunk békességben élni, szeretetben, minden hozzátartozónkkal. Amen.